Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Kezelésbe vette a Nissan Sport részlege a japán márka legújabb nagy sikerű villanyautóját. A két motoros, brutálisan nyomatékos hajtáslánccal ezekben a hetekben piacra kerülő új Nissan Ariya Nismo tudásszintje és vezetési tulajdonsági alapján simán sportkocsinak számít. A japánok persze tudatosan nem akarták túlságosan elvetni a súlykot, így egyáltalán nem pályaautónak, hanem sokkal inkább utcai sportautónak szánják a csúcs Ariát. Ez bizonyítandó a mellbevágó gyorsulási képesség és a szédítően stabil kanyarsebesség ellenére, az Ariya Nismo végsebessége megegyezik az eddigi erősebb Ariya tudásával. A VLTP szerinti hatótáv pedig a maga 417 kilométerével ebben a ligában ugyancsak még jónak számít. Azonban senki ne gondolja, hogy a minimális és nem hivalkodó formai változások miatt egy commerce jó árasított, ám polgárpukkasztó, sportosított elektromos SUV-t kap a pénzért. Szó sincs róla. Az új Nissan Ariya Nismo bár 6 centivel hosszabb lett az eddig piacon lévő polgári változathoz képest, a futóművében és a hajtáslátszában végrehajtott jelentős fejlesztések révén azért igazi autócsemegét kap az ember, ha különleges vezetési élményre és biztonságos haladásra vágyik. Tovább részletek az új sport Ariáról, Mihály Norbertől, a Nissan Magyarországi Vevőszolgálati Igazgatójától, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
Kezdjük ott, hogy Nismo, ez nekem sokat nem jelentett eddig, még nem találkoztam ezzel az új modellel, pedig tudom, hogy nagyon nagy hagyománya van a Nissannál, hiszen már 41 éves az a sport részleg, amely időről időre kikalapálta ezt a, hogy mondjam, sportosabb verziókat.
Igen, gyakorlatilag ugye a Nismo az azt lehet mondani, hogy a Nissan motor sportra hajaz, tehát a név ebből eredezik. Amit tudni kell, és ahogy mondtad, hogy 41 éves hagyományokra tekint vissza, az azt jelenti, hogy mindig voltak olyan modellek az elmúlt 41 évben, amit a Nissannak ez a, fogalmazunk így, hogy sporttuning részlege a kezébe vett, és átdolgozott, sportosabbá tette. Gyakorlatilag Japánban ez egy ikonikus, kultikus brandi nőtte ki magát. Ez azt jelenti, hogy ha az ember végignézi a modell kínálatot, akkor visszamenőleg nagyon sok éven keresztül láthattunk Nismo modelleket, és nem csak sportautóknál. Tehát a 350Z esetében is volt, a 370Z esetében is volt, a GTR esetében is volt Nismo, de ezzel egyébként érdekes, mert a Micrából is volt Nismo, és minden több autóra kitalálták és megalkották ezt a Nismo felszereltséget.
Hát akkor le a kalappal a Nissan Nismo előtt, hogy most éppen egy elektromos autóhoz nyúlt hozzá, amely egyébként már 4 éves, már Magyarországon nem. Itt a Covid elmosta a bemutatóját, jelentősen csökkentve ugye az európai bemutatását, de ez a 4 éves autó még most is teljesen frissnek hat, hiszen nagyon szép formavilágú autó, egy kicsit eltér a többi elektromos autótól, és nagyon szépen viseli a Nismo beavatkozását.
Igen, tehát amikor ebbe az autóba, ehhez az autóhoz hozzányúltak, a Nismo részlegnek a mérnökei, akkor nem egy durva átalakítást csináltak, hanem meghagyták az Ariának a szép, elegáns vonalvezetését, viszont sportosabbá tették, tehát olyan helyeken nyúltak hozzá, egyrészt nem feltétlenül látszódik kívülről, de egyébként kívülről is vannak olyan elemek, amik mutatják a Nismóságát az autónak, hanem igényesen, szépen megformálták úgy, hogy az autó sokkal sportosabb lett, viszont nem egy olyan sportautóról beszélünk, amit csak és kizárólag sportpályákon lehet vezetni, hanem a közúti vezetésnél is meg lehet ezeket az élményeket kapni, és sokkal jobb, nagyobb kontrollálást ad a vezető kezében.
Nekem így kívülállóként, én nem vagyok egy nagy Nissan Ariya ismerő, bár vezettem nektek jó voltából, de nekem azt tűnt föl a Nismo-val kapcsolatban, hogy formavilága majdnem azonos a polgári változattal, viszont a piros csík, ami végigfut rajta, egy brutális hangulatot áraszt ezzel az autónak, ugyanakkor meg a lökhárító elől is igen jelentősen át van alakítva ilyen dögös, nagy légbömlő nyílásokkal, oldalt, légterelőkkel és hátul is. Tehát nyilván ennek megvan a maga oka, hiszen a leszorító erőt és a többit kell produkálja, meg a motor hűtését és a többit. Szóval ebben különbözik az alapváltozattól, mondjuk idézőjelben az alapot.
Hát a kívülről nézzük.
Ha kívülről, tehát azért
kezdjük kívülről az autót, nézzük meg. Ha már a piros csíkkal kezdted, akkor ez a bizonyos piros csík, vagy piros mintázat az összes Nismo modellnél megjelenik, ez legyen üléskárpitról, vagy a logóról szó. Hogy nyúltak hozzá az autóra akkor a formavilágát tekintve? Ahogy mondtad, új légterelőket, diffúzorokat kapott az autó, hogy a légenellása sokkal egyenletesebb legyen a karosszéria mentén. Ezen kívül úgynevezett Canard örvénygenerátorok is kerültek az autóhoz, és mindezeknek a segítségével, illetve a hátsó, nevezzük, hogy kacsafarok légterelőnek köszönhetően, az autónak a felhajtóró elejét csökkentették, tehát sokkal jobban lemarad az autó, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a légellenállási mutatója az eredeti Nismónak, az eredeti Áriának, aminek kb. 0,18 volt a CL adata,
az, nem
az 0,11 lett.
Úristen.
Tehát lényeges javulást láthatunk. Tehát ez a külső jegyekben, ami megjelenik.
Egy átlagos autó 0,26.
Így van.
És
így van.
Már tehát, jó eredmény.
És hogy az elektromos autóknál mindig is fontos volt, hogy jól legyen az autónak a légenellátása, hiszen ezzel tudjuk a kapacitását, a távolság, minden nagyobb távolság elérési kapacitását növelni. Ezt ugye minél jobb légellenállási mutatót produkál egy autó, annál jobb lesz ez a kapacitása.
Említettem a bevezetőben, hogy 6 centivel nőtt a kocsi hossza, ami nem jelentős, hiszen itt, ha a lökhárítókhoz hozzányúltak, ennyi történt. Nem nagy szám a 6 centi, bent viszont ugyanaz a nagy tér fogad, mint a hagyományos Ariában, lapos, egyenes padlózattal, jól átjárható módon.
Viszont belőlről is hozzányúltak, leginkább, hogyha már a kényelmet és az ülést nézzük, akkor úgy tartották meg az autóban a kényelmes ülést, hogy az ülést átalakították, hogy egy sportosabb ülés legyen.
Kagylósították, ugye?
Így kicsit. Van, kagylósították, sokkal jobban a testhez állást azt erősítették. Nyilván az üléseken is és a belső formaterven is megjelennek a Nismo jelek, tehát hogy a piros öltés a kormánynál, az ülésnél a Nismo logó, tehát ez mind benne van, miközben a kényelm, semmi nem mehetett a kényelem rovására.
2,77 méteres lett a tengelytáv, ugye ez egy centivel nőtt az alapmodellhez képest. Nem tűnik jelentősnek, de ha hátulra beülnék magunk mögé, mondjuk, a vezetőülés mögé, akkor azt megéreznék az egy centit.
Azt megéreznék, bár azt hozzá kell tennem, hogy akinek volt szerencse és lehetősége már egy Áriában ülni, azért azt elmondható, hogy a lábtér hátul is kényelmes volt és elegendő. Tehát hál' Istennek ez eddig is kielégítő volt, ez egy centiméter nyilván további játék lehetőségre adott lehetőséget a tervezőknek, tehát még kényelmesebbé tették az autót.
A műszerfal eddig is nagyon tetszetős volt, nekem nagyon tetszett. Egy csomó olyan dolgot produkált egyébként, amit egyéb konkurenseknél nem nagyon láttam, vagy csak szétszorva egy-egy ötletet vettek át. Nekem nagyon egységesnek tűnt, de ha ugye elnéztem azokat a gyári fotókat, amelyeken bemutattátok ezt a Nismót, hiszen még ennyire új autóról van szó, nem tűnik különlegesen másnak a műszerfala.
Arra odafigyel a Nissan, hogy mondhatni azt, hogy az összes modelljében egy olyan kezelőfelületet hozzon létre, teljesen mindegy, hogy most egy Qashqai-ról beszélünk, egy X-Trail-ről beszélünk, vagy egy Ariáról, ami egységes, tehát hogyha egy ember beül egy Qashqai-be, és utána átul egy Ariába, akkor ugyanaz szerint, a struktúra szerint, ugyanazzal a formali világgal találkozzon. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon praktikusan a kezelőszervek is, és a szórakoztató elektronikának az összes kezelőfelülete nagyon jól átlátható, és nagyon átgondolt, és vezetés közben nagyon könnyen használható, ami fontos, mert itt sokkal kevesebb figyelmet von el a vezetésről, és nem kell barangolni egy menürendszerben hosszan.
Tehát ugye eddig arról beszéltünk, ami nem nagyon változott az alapmodellhez képest, és most van, ami igazán más, a technika. Két motor, nagy teljesítmény, bár csak 200 kilométeres végsebesség, ez sem véletlen egy elektromos autónál, hogy meghúzza a gyártó, hiszen nem a végsebességnél számít maga a sportosság, hanem a gyorsuláskísérő képességnél, meg a kanyarsebességnél.
Az agilitásnál, tehát ezek a fontosok. Először is a motor, ugye azt lehet mondani, hogy rögtön kapott 128 lóerővel többet, tehát az eddigi legmagasabb teljesítményű Áriához képest az Ária Nismo már 429 lóerős, és a nyomatéka, ami eddig is azt gondolom, hogy lenyűgöző volt, akármilyen kategóriát tekintve, ez megmaradt a 600 Nm, ugye tengelyenként 300 Nm oszható szét.
Az ez egy kemény, egy két literes dízelnek is 400 környékén van, vagy így kicsit van. Az alatt.
Így van. Én azt gondolom, hogy ez már egy olyan dolog, ami növeli ezt a sportos élményt. De azért azt tudjuk, hogyha egy erős motort, egy nagy nyomatékot adunk a vezetők és az ügyfelek kezébe, akkor oda kell figyelni, hogy ez egyébként egy könnyen kezelhető és könnyen kontrollálható autó legyen, és emiatt ebben is sok dolgot tettek. Ugye ezt az e-force rendszert, ami a négy kerékhajtást mutatja, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, ugye azt jelenti, hogy tengelyenként van ugye egy-egy elektromotor, tehát így megy a hajtás, és ezáltal egyébként maga az e-force rendszer az másodpercenként 10.000-szer tud beavatkozni, hogy a lehető legnagyobb kontroll biztosítsa az autó fölül.
Tehát nem érzi az ember a rántást, mint néhány hagyományos felépítésű négykerekes autónál.
Így van, tehát ez gyakorlatilag ennyiszer tudja szabályozni a kerekekre jutó teljesítményt, hogy maximalizálja a mechanikus tapadást. Ebben az esetben ugye a nyomaték vagy a hajtás elosztás aránya az úgy néz ki, hogy ez egy erősebben hátsó kerék orientált beállításot kapott, tehát 60%-a a nyomatéknak, vagy pontosan a meghajtásnak a 60%-a vagy hátsó kerekekre, és 40% vagy az első kerekekre.
Ez egészen fordítva van a polgári változatnál, amit most lehetett egyik kapni, ugye? Ott 60-40 volt első hátsó.
Így van, és ennek következtében az ívtartási teljesítményt kb. 12%-kal javított az autónak a mérnöki beavatkozás.
Én azt olvastam a gyári anyagban, hogy 5 másodperces a gyorsulása, ami szerintem egy nagyon-nagyon mellbevágó teljesítmény, bár ennél vannak gyorsabb, sportosított elektromos autók is a konkurencia soraiban, de ahogy említettem, nem is az a lényege, hanem a rugalmassága, a gyorsító képessége, és az, hogy most valami 4,7 vagy 5 másodperc, teljesen mindegy.
Ezt igazából nem érezzük meg. Így, ahogy mondod, tehát 5 másodperc alatt tud az autó 0-ról 100-ra gyorsulni, és egyébként 80-ról 120 km/h sebességre pedig 2,4 másodperc alatt. Nyilván olyan adatunk nincs, ez hogy 0-ról 120-ra, igen. De körülbelül azt tudjuk mondani, hogy ez számol, vagy 6,5-7 másodperc alatt tudunk 0-ról 120 km-es sebességre gyorsulni, ami ugye azt gondolom, hogy egy nagyon jó rugalmasságot mutat a vezetés technikai szempontból.
E-pedál is rendelkezésre áll, ami megint csak nem minden elektromos autónál van. Én, mikor kipróbáltam a hagyományos polgári változatot, teljesen meglepett, hogy annyira ügyesen adagolja a fékerőt és fékezés nélküli használatot, hogy tényleg a teljes megállásig lehetett fokozni ezt a fékerőt. Úgyhogy elvett az ember a gázt.
Igen, az e-pedálos rendszernek igazából az a előnye, jelentősége, nagyon sokszor egyébként a városi vezetés esetében, hogy az emberek nem kell a fékpedál és a gázpedál között játszani, hogy most leveszem a gázra a lábamat, akkor rárakom a fékre, hanem ha gázpedált nyomjuk, az ugye idézőjeles a gázpedál, ha azt nyomjuk, akkor ha a középállás fölé eresztjük, akkor az autó automatikusan elkezd fékezni. De a fékezés legnagyobb részét, szinte az egészet, motorfék hajtja végre. Ugye főleg, hogy két motorról beszélünk, ez a motorfékezés nagyon hatékony.
Ez egy dolog, még a motorfék, de hogy ez a rekuperál is.
Így van, az egyik előnye az energia visszatermelés, a másik előnye az, hogy az autónak a fék betéteit nem koptatja. Noha, és ami még érdekes, igen. Bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy abban a pillanatban, hogy az e-pedált használjuk, és a középállás fölött jön, a féklámpa hátul az viszont jelez, hogy fékezünk, tehát a mögöttünk halladó is látja azt, hogy mi fékezünk, ami fontos.
Tegyük hozzá, hogy ettől őrül meg az ember a forgalomban, amikor valaki egypedálozik előttem, mert ő egyébként nem fékez, de én azt hiszem, hogy igen.
Hát alapvetően fékez, mert ugye ezért lassítja az autót.
Igen, és csak állna föl villan, ugye, és ez kicsit...
Ez még mindig jobb, mint hogyha nem villan föl, és az ember neki megy az előtt elé.
Ebben igazad van. Ráadásul ugye, ha már a fékről volt szó, a fékút 8%-kal csökkent, olyan futómű hangolása van a kocsinak, és ugye olyan speciális összetételű gumiabroncsot is kapott.
Igen, tehát alapvetően az autón először is van egy úgynevezett e-booster rendszer, vagy i-booster rendszer, ami növeli a fék teljesítményt, és újra gondolta a regenerációs hangolásokat. Az új gumiabroncsnak köszönhetően is növekedett az autónak a fékező ereje. Ami érdekes, hogy erre az autóra külön kifejlesztettek egy úgynevezett Nismo enkei keréktárcsát, ami egy 20 colos, teljesen egyedi Nismo nyomattal rendelkezik. Ez egy öntött alumínium, mondjuk az, hogy keréktárcsa, ami az öntött vasnak, a öntött vas anyagnak a stabilitását adja, de sokkal könnyebben formálható, és ennek a technológiának köszönhetően nagyon vékony küllőket lehetett létrehozni, miközben a rugózatlan tömeget azt ugye ezzel tudták csökkenteni. És azzal, hogy nagyon vékony küllők jöttek létre, ezáltal az autó fékrendszerének a hűtését tudták növelni, ami meg nagyon fontos fékezés esetében, mert tudjuk, hogy egy fékrendszer túlmelegszik, akkor kevésbé hatékonyan működik.
Bruttó 91 kWh és nettó 87 kWh ugye az akkumulátorcsomag.
Így van.
Ennek a fűtése megoldott-e? Mert ez nagyon fontos egy sportos autónál, forszírozott használatra van tervezve.
Így van, erre is gondoltak, de egyébként az alap Ariánál is ennek már a hűtése megoldható, úgyhogy hál' Istennek ez eddig is hatékonyan működött, de ez is nagyon fontos, úgy, ahogy mondott, főleg a nagyobb gyorsulások esetében. Amit még talán a vezetés élményhez hozzá kell rakni, hogy amit mondtuk, az e-force rendszer ugye nem csak normál esetben tudja jól kontrollálni a kerék vagy a kanyarodási ívet, hanem hogyha tegyük fel, olyan terepre megyünk ezzel az autóval, ahol más jellegű borítás kerül a kerekek alá, mondjuk az egyik az egy kicsit kavicsosabb vagy piszkosabb a külső ívrész, a belső az meg egy szilárdabb aszfalt. Ennek az e-force rendszernek köszönhetően az autó külön-külön kerekenként tudja ezt kontrollálni, egy bizonyos agilitást ad az autónak, miközben a vezető esetleges technikai képzettségé hiányát is jobban tudja kontrollálni az autó.
Van egy különleges fedélzeti töltő gyárilag beépítve, 22 kW-os egyébként, ezzel kimagaslik az elektromos autók sorából azért az Ária Nismo, meg maga az Ária is.
Az Ária is, mert egyébként az Arapárióban is benne.
De nem találtam arra vonatkozó adatot, hogy a DC töltés hogyan néz ki. Mert pedig ugye az nagyon lényeges, hogy milyen gyorsan tudjuk föltölteni az aki csomagot.
Hát ugye ha most a Nismo esetét veszük, ugye ugyanaz a 87 kWh vagy kilovattos akkucsomag van az autóba, ami az a legmagasabb felszereltségben volt eddig. A DC töltés ugyanúgy megmaradt a lehetősége, ugyanúgy semmit nem vettek el az autóból, ami az eddigi legmagasabb felszereltségnek megvolt. Tehát tudja kontrollálni, és nyilván a DC töltő, a töltő kapacitását is figyelembe kell venni, hogy milyen gyorsan tudja tölteni, de körülbelül ezek egy 20-30 perces töltés alatt gyakorlatilag 80-90%-osra fel lehet tölteni.
Igaz, hogy a Shademo csatlakozót megszüntette a gyár is a CCS-re tért át?
Igen.
Mi volt ennek az oka?
Én azt gondolom, hogy ezt folyamatosan követték a gyártók a rendszert. Megnézték, hogy mi a világ trendje, és azt szerint mozdultak el, amire sokkal nagyobb volt a töltőhálózatok kiépítésénél a használati lehetőség.
Egyébként tényleg sportos az egész menet teljesítmény a kocsinak, hiszen teljesen merev rugós tagot kapott elől a McPherson futómű rendszer. Egészen más a beállítása, hátul több lengőkaros kerékfelfüggesztés is megmaradt, de ez is megerősítés kapott, és egészen más a kanyar stabilizátor.
Igen, módosították a stabilizátort pontosan amiatt, amit mondtam, hogy ha egy nagyobb erősségű autót adunk a vezetők kezébe, akkor arra biztosítani kell azt, hogy az autó jól kontrollálható legyen. Ennyiért sok mindent átgondoltak, módosították, ahogy említetted, a stabilizátorokat, a rugó merevségeket és a lengés csillapító beállításokat, és ezzel sokkal jobb egyensúlyt adtak az autónak. Maga a kormányzása úgy megváltozott az autónak, egy olyan beállítást kapott, hogy sokkal direktebb visszajelzést tud kapni a vezető, illetve hogyha a vezető beavatkozik, akkor maga a rendszer is olyan, hogy nagyon jól, gyorsan le tudja reagálni a vezetőnek az aktivitását, és szükség esetén ugye az e-force rendszer pedig tudja módosítani, hogy be kell avatkozni, hogyha ez veszélyesnek tűnik.
Hát nagyon sokat ígér a Nissan ezzel az autóval, megmondom őszintén. Nekem, ami van szerényebb tapasztalatom az elektromos autózás terén, kipróbáltam jó néhány autót, és elképesztően imádom ezt a nagyon gyorsítást, nagy nyomatékot, a rugalmasságot, amit egy elektromos autó nyújt. Sok egyéb mellett nem egyébként, mert vannak azért hátrányai az elektromos autózásnak. Tehát ezt még megfejeli ez a brutális teljesítmény és a brutális hangolású futómű, páratlan lehet. Kérdés az, hogy mikor jutottunk hozzá Magyarországon.
Hát alapvetően az autót most már értékesítjük, tehát hogyha az ügyfelek érdeklődnek.
Már itt van, vagy meg kell rendelni?
Már mi megrendeltük az első darabokat, ez úton vannak egyébként a kereskedéseink felé, hogyha egy ügyfél bemegy és érdeklődik utána, akkor ez részesen meg tudja tekinteni, tehát látja, hogy mik érkeznek, a kollégáink látják a készletet, hogy mi jön, és viszonylag gyorsan most már hozzá lehet.
Árról nem beszéltünk, de azt elárulhatom, hogy ha az CD-ára pillantunk, sokkal nagyobb a tudása a kocsinak, mint amennyivel megemelkedett ennek az ára.
Hogy
az
szépen fogalmazok, ha szépen fogalmazok, kompetitív az ára.
Igen. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, Önök Mihály Norbertet, a Nissan magyarországi After Sales vevőszolgálati igazgatóját hallották.
Köszönöm szépen.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.